csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent István királyra büszkék lehetünk, és hálásak az Istennek, hogy nekünk adta őt. Minden előttünk járó nemzedék számára példakép és zsinórmérték volt, és mi is az életünket az ő tanításának sziklájára építhetjük, mondta az államalapítás ünnepén bemutatott szentmisén Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. Kiemelte, Szent István életműve és annak állandó újraértékelése ma is eligazít és utat mutat elsősorban azoknak, akik fejüket magasra emelik, akik tekintetüket a távoli jövőbe képesek irányítani, akik ismerik népünk történetét és képesek tanulni belőle, akik látják egyes ma meghozott döntések hosszú évtizedekre, talán évszázadokra ható következményeit. Olyanok, mint a hosszú távfutók, akik előre látnak, előre terveznek. Ilyen vezérünk, ilyen királyunk volt Szent István király, akiért ma hálát adunk, és akinek nyomdokain szeretnénk járni, követni azt az utat, amelyet ő kijelölt nekünk. Fogalmazott a főpásztor az Egri Bazilikában. Augusztus 20-a a szuverén magyar államiság ünnepe. Egy ezredévnyi magyar élet origója, mondta a köztársasági elnök a nemzeti ünnepen tartott katonai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Súlyog Tamás kiemelte, Szent István király máigható döntéseivel a magyar jövőt határozta meg végérvényesen kijelölve a magyarság útját, valamint biztosítva a magyar nemzet megmaradását. Szent István nem csak helyet biztosított számunkra az akkori európai népek sorában, hanem visszavonhatatlanul hozzákapcsolta a magyarságot Európához. A magyart kultúrájával együtt európaivá tette, és fordítva Európát gazdagította és fűszerezte a magyarsággal és annak sajátosságaival. Ezt jelenti az európaiság pillére, fogalmazott az államfő. Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutató űrhajósok vették át a Magyar Szent István rend kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnepen Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. A Magyar Szent István rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idén pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nem csak az űrkutatás históriájába és a világtudomány történetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket, emelte ki az államfő. Farkas Bertalan a díj átvételekor elmondta, azt szeretnék kérni, hogy legyen a mi kis csodálatos országunk, ami fentről is gyönyörű, egy olyan béke szigetek Közép-Európában, Európában és a csodálatos bolygónkon, ahol a béke, a nyugalom, az egyetértés, az együtt gondolkodás képes megvalósulni. Kapu Tibor pedig emlékeztetett. Küldetése végén, amikor végre megnyugodhatott volna, akkor érezte magában a legnagyobb tenni akarást és a legnagyobb tüzet. Hozzátette, ezzel a motivációval, ezzel a tenni akarással, ezzel a tűzzel szeretne továbbra is a magyar tudományért, a magyar űrkutatásért dolgozni, és a jövő magyar űrhajósai mellett állni. Az ezer éves történelmi magyarság a magyar nyelv és kultúra megőrzésére, valamint a hit, a keresztény tanítás továbbadására szólított fel a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Győr-Moson-Sopron vármegyei Csornán. Soltész Miklós a csornai premontrei apátságban Szent István tiszteletére rendezett ünnepségen három törekvést emelt ki a Szent Király munkásságából. Hazájának és nemzetének feltétel nélküli szeretetét, a fiatalok nevelésének fontosságát és azt az erőt, amelyet Krisztus követése és a kereszténység tölt be egy nemzet életében. Végül az időjárásról. Folytatódik a felhőzet növekedés nyugat, délnyugat felől, így nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható. Az éjszaka első felében még csak hazánk északnyugati felén, kevés helyen, majd éjfél után már inkább az északkeleti negyedben valószínű, elszórtan zápor, zivatar. A légmozgás legyengül, de a zivatarok környezetében élénk, erős széllökések előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön, tághatárok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Délalföldön a legmelegebb idő. Híreket hallottak.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk témája az ikonfestés lesz, Vajda Mihály ikonfestővel beszélgetünk a görögkeleti szakrális festészet történetéről, ikonrombolás koráról, a festés módjáról, dogmatikai alapokról, jelképekről és az ikonasztázionról is. Tartsatok velünk, érdemes!
Gospodj vocari Wie po tu mnie są,
Господь воцарися мне по ту мне Царися мне по Твоем лечеся.
Ибо утверди вселенную, я же не подвижится.
Господь, воцарися мне по Твоем лечеся.
Mai témánk az ikonfestés írott és írottlan szabályai. Vendégem a témában Vajda Mihály, görögkatolikus állandó diakonus. Szeretettel köszöntöm, ikonfestő. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké, dicsértessék Jézus Krisztus.
Az ikonfestés története elég régre nyúlik vissza, talán az első századokban. Ugye, mikor kezdődött az ikonfestés, vagy a hasonló az ikonfestéshez?
Hát tulajdonképpen rögtön a kezdetektől jelen van valamilyen formában, sőt, hogyha mondhatok ilyen furcsaságot, a kereszténység előtti időkre visszatekint, legalábbis technikáját tekintve, hiszen az egyiptomi múmia portrék nagy mértékű hasonlóságot mutatnak az ikonokkal, a korai ikonokkal mindenképpen, amelyek az ikonrombolás korszaka előtti, 6. század előtti időszakban készültek. Ezek nagyon-nagyon hasonlóak, ez még viasz technikával készült képek. Gyakorlatilag ezt a technikát emelte be az egyház is az ő szakrális művészetébe, így készültek az első ikonok. Tehát a technikát azt nem maga az egyház, hogy mondjam, kebelén találták ki, hanem a kor meghatározó művészeti ágazatai, hogy így mondjam, nyomot hagytak a szakrális művészetben. De természetesen a dogmatikai tartalom az újdonság volt.
A szabályok mennyire változtak, mennyire szigorúak, és mennyire lehet mondjuk improvizálni?
Tehát nagyon fontos az, hogy ragaszkodjunk a kánonokhoz, amelyek előírják azt, hogy hogyan szabad ikont festeni. Persze ez nem azt jelenti, hogy meg van kötve az ikonfestő keze, de azt látni kell, hogy a keleti egyházban nagyon érzékenyen reagálnak arra, hogy egy kép hogyan készül el, és ennek oka van. Mégpedig az, hogy nyugaton ez az időszak, amit úgy nevezünk, hogy az ikon rombolás időszaka, ez kisebb nyomot hagyott. Keleten elég nehéz elképzelni, hogy az összes bizánci templomból kiholják az ikonokat, elégetik, levelik a mozaikokat, lemeszelik a falképeket, pedig ez megtörtént. És ez a válság volt az, ami gyakorlatilag kiérlelte az ikonokhoz való hozzáállást, illetve azt a dogmatikus tudatot, hogy mi is az, hogy kép. És ez a 7. egyetemes zsinat 787-ben rendelkezik arról, hogy lehet ikonokat festeni, megadja ennek a dogmatikai megalapozását, és azóta is ez nagyon mélyen él a keleti egyházban, hogy ennek a talaján maradva szabad és kell is ikonokat festenünk.
Ön mióta fest ikonokat, és miért kezdett bele?
Hogy miért kezdtem bele? Hát azt nem tudom pontosan megmondani, nagyon vonzottak az ikonok. Egy kiállításon találkoztam először ikonokkal, és ott született meg először a konkrét gondolat, hogy ezzel foglalkoznom kellene. Semmilyen művészeti előképzettségem nem volt. Ügyesen rajzoltam gyerekkoromban, de soha nem fejlesztettem ezt semmilyen irányba. És hát a 2000-es években, nagyjából olyan 2005 környékén kerültem be Budapesten egy ikonfestő körbe, ami így az első élményeket jelentette, és 2011 az igazi vízválasztó, akkor találkoztam a mostani mesteremmel, mai napig is tanulok, egy görög ortodox ikonfestőtől, Dimitris Széregalásztól, aki Athénban él, és hát nagyjából évente találkozunk, akkor velünk tölt néhány hetet, van egy kis csoportja Budapesten, és gyakorlatilag 2011 óta hát komolyan foglalkozom ezzel a művészeti ággal.
Milyen típusai vannak az ikonoknak, akár az ábrázolást tekintve?
Tulajdonképpen az, hogy falképről vagy táblaképről beszélünk esetleg, vagy mozaikokról, az teljesen mindegy, abból a szempontból ez mind ikon. Sokszor a köznyelven csak a fatáblára festett ikonokat nevezzük ikonnak, de ikon maga a szó azt jelenti, hogy kép. A legkorábbi időszakokban, már a katakombák időszakában is találkozunk falképekkel, tehát valószínűleg ezek voltak a legkorábbi keresztény ábrázolások. Ezek nyilván nem a mai értelemben vett, kidolgozott ikonok voltak, de mindenképpen Jézus Krisztust és az Isten szülőt, adott esetben szenteket ábrázoltak már akkor is, tehát az ős keresztények is. És folyamatosan, amit említettem, az ókori, különösen hellén kultúrának a hatására elkezdesz finomodni, komplexebbé válni, gazdagodni. Az ősi görög szobroknak, festményeknek a mozdulatai, arányai jelennek meg az ikonokon. Tehát az, hogy ma hogyan rajzolunk meg egy szemet, egy orrot, egy szájat, ez, hogyha valaki megnéz egy régi görög szobrot, pontosan úgy ezeket a vonalakat láthatja rajta, tehát ez öröklődött. És amikor kialakul az a korszak, amikor nagy templomokat, bazilikákat építenek, akkor megjelenik a mozaik művészet, illetve a falképek megjelennek, és a táblaképek funkciója tulajdonképpen az, hogy hát odébb lehessen vinni, meg lehessen fogni, haza lehessen vinni, egy falra otthon is föl lehessen tenni. Tehát ezek a mobil verziói, ezek a táblaképek a templomi falképeknek. És ez azért hangsúlyoznám, mert az ikonok szerepe az nem valamiféle dekorációs, nem tudom, funkcióból ered, hanem itt lényegében az ikon az a liturgiának nagyon fontos eszköze. Tehát, hogyha egy tipikont előveszünk, ami a bizánci szertartású szent liturgiának a végzését leírja, akkor ott ilyenekkel találkozhatunk, hogy a diakónus megtömjénezi a két alapképet. Tehát feltételezik, hogy van két ikon minimum, a Krisztus és az Isten szülő ikonja. Tehát ezek nélkül nem igazán szoktunk végezni szent liturgiát. Hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülnénk, hogy nem templomban, kápolnában, hanem valahol egy teremben kell valami miatt, nem tudom, sportcsarnokban egy tömeg miatt, ugye, vagy valami nagyobb rendezvény esetén liturgiát végezni, ott is legalább két festőállványra két ikont kitesznek. Tehát a liturgia az, ami a természetes közege az ikonoknak, és ezt úgy lehet leginkább megérteni, hogyha megértjük azt, hogy az egyházi művészet több csatornán nyilvánul meg. Tehát az ikonok világa és a himnuszköltészet világa az pontosan ugyanaz, csak az egyik hangokkal, szavakkal, a másik pedig színekkel fejezi ki teljesen ugyanazt. Tehát a liturgia az Isten dicsőítése és az Istennel való találkozásnak az igénye, élménye az, ami a legfontosabb velem az ikonfestésnek, és így természetes közeg a templomnak a fala, amikor az ünnepek, a szentek körülvesznek minket, és azok a zsoltárok, tropárok, sztihirák, amiket a vecsernyén, útrenyén, a liturgiában éneklünk, azok megjelennek színekben körülöttünk.
A Biblia Pauperum, a szegények bibliája, ilyen funkciója is van, volt az ikonoknak, tehát hogy egy történet mesélés?
Igen, bizonyára volt ilyen is, hiszen azért a középkorban nem mindenkinek adatott meg, hogy otthon a polcra fölnyüljön és levegyen egy Bibliát, mint hogy mi azt ma megtehetjük, vagy a mobiltelefonunkon is akár tudjuk ma már olvasni. Az egyszerű ember a templomi felolvasáskor hallotta a Szentírást, és hogyha körülnézett, hogyha volt olyan szerencséje, hogy olyan helyen járhatott templomba, ahol a bizánci ikonográfia szerint meg volt festve a templom, akkor bizony ezek a történetek ott megjelenettek a falon. Bizonyára volt ilyen funkciója is.
Beszéljünk a színekről, milyen színeket használ festés közben, és mondjuk az arany különös jelentőséggel bír, ugye?
Igen. Hát a színek nyilván nagyon fontos elemei egy ikonnak, de nehogy úgy képzeljük el, hogy van egy ikonfestők kézikönyve, van egyébként, de nem egy, hanem különböző ikonfestők után maradtak fönt ilyen eligazító jellegű tanácsok, de azért ez egy jóval színesebb világ, mint ahogy elsőre az ember gondolná. Tehát nincs egy olyan kódex, ahol le van írva, hogy csak így szabad ikont festeni, és a Szent Miklósnak a felonja az mindig pont ugyanolyan színű kell, hogy legyen. Ugyanis alkalmazkodunk el az adott helyzethez. Tehát, hogyha egy templomot festünk, és van egy szentek sora, akkor nem lehet mindenki piros azért, mert vértanú volt. Tehát sokszor ilyen gyakorlati szempontok is bejönnek a képbe. Tehát tudom, hogy ez olyan vonzó, amikor azt hallja az ember, hogy ez nagyon, nagyon misztikus dolog, mint minden színnek jelentése van. Nincs minden színnek jelentése feltétlenül. Sokszor arra is nagyon figyelnünk kell, hogy színtanilag egy kompozíció helyes legyen. Tehát, hogyha minden vértanút mindig pirosba festünk, akkor találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor ez nem fog jól kijönni, amikor még 10 vértanú áll sorban a templomok abban a szakaszában, ahol őket jelenítjük meg. De azért vannak természetesen olyan színek, amelyek állandónak mondhatók nagyjából. Tehát például a Krisztus pantokrátor ábrázoláson ez a bíbor és kék összeállítás. Ugye Krisztuson az alsó ruha szokott lenni bíbor színű, a felső pedig kék, és az Isten szülő Szűz Márián pedig pont fordítva. Neki az alsó ruhája kék, és a felső ilyen bíbor bordó. És ezt úgy szokták magyarázni, hogy ez a bíbor szín az istenségnek a kifejezése, az isteni természetnek, a kék pedig az emberének, és Krisztus, aki Isten igéje, magára veszi az emberi természetet, Isten szülő pedig mondjuk úgy, hogy az emberiség nevében van ábrázolva, mi, akik átistenülünk, akik emberekként rendelkezünk az emberi természettel, de magunkról öltjük az isteni természetet, ahogyan Szent Péter apostol fogalmaz a levelében. Tehát vannak ilyen színek és színekhez kapcsolódó magyarázatok, de azért nem olyan merev ez, mint az ember elsőre gondolná.
Az aranynak mi a szimbolikája?
Igen. Az arany az... Hát, hogy meg akarjuk fogalmazni, hogy milyen színe van az aranynak, akkor az ember elkezdi vakarni a fejét, mert nem piros, nem kék, nem zöld, nem sárga, hát aranyszínű. És pontosan ez a lényege, hogy az általunk ismert színskálán túli megjelenésről van szó, tehát magának a fénynek az ábrázolására szokták emiatt használni, vagy kiválóan alkalmas arra, hogy megjelenítse azt a neme világi fényt, az isteni természetnek a világosságát, ami Krisztusból ragyog föl, elsősorban a színeváltozás történetében találkozunk ezzel, ahogy a Táborhegyén a három apostol előtt színében elváltozik, és az isteni természetnek a nem teremtett világossága az ő emberi testén és az ő emberi ruháján keresztül fölragyog. Most ezt próbáljuk elérni minden egyes ikonon, hogy az adott szent, ugye maga az Úr Jézus, teste és ruhája, maga az egész alak belülről ragyogjon, ezért nincsenek árnyékok az ikonokon. Tehát soha nem találkozunk ilyennel, hogy valaki áll, nem tudom, a talajon, és akkor vet egy árnyékot. Nem vet árnyékot, mert nincs külső fényforrás, hanem az alak belülről árasztja a fényt, mert az átistenülés állapotában van. Emiatt nincsen a szemükben fény. Tehát nem csillan meg a pupillában fény soha az ikonokon. Az egy nagyon nagy hiba, hogyha valaki ezt befesti, mert nem külső a fényforrás.
Milyen hibákat lehet még elkövetni? Mik a legtipikusabb hibák mondjuk egy ikonfestő életében?
Hát az első az, hogyha nem imádkozik. Az nagyon nagy hiba. Lehet arról beszélni, hogy mit miért használunk, hogy mivel aranyozunk, mivel festünk, hogyan festünk, de fontosabb, hogy miért festünk ikonokat. és hadd kanyarodjak vissza megint az ikonromboláshoz, amikor ez a jelenség felütötte a fejét, és elsősorban damaszkuszi Szent János atyánk volt az, aki egy nagy alakja volt ennek a kérdésnek a tisztázásának, akkor az egyház igazából megértette azt, hogy nem csak hogy szabad, hanem kell festenünk ikonokat. Valóban az Ószövetségben ott van az a szabály, az a törvény, Istennek a parancsolata, hogy ne készíts rólam faragott képeket, ugye, mert a bálványimádás veszélye leselkedik ilyenkor az emberre. De miért? Mert az Ószövetségben Istent senki nem látta. És az a vízválasztó Ószövetség és Újszövetség között, hogy Isten emberré lesz. Tehát a hitünknek pont ez a lényege, hogy Isten, aki addig rejtve volt, aki a proféták által persze szólt, az most láthatóvá vált, eljött közénk, éppen erre készülünk ugye adventben, hogy Isten eljön, fölveszi az emberi testet, és ezáltal körülírhatóvá, leírhatóvá válik. És mivel valóságosan emberré lett, lefesthetővé válik. Hogyha azt mondom, hogy Istent nem lehet megfesteni, mert Isten mindenen túli, akkor nem vettem komolyan a megtestesülésnek a valóságát. Tehát azt mondják az atyák, hogy nem csak hogy szabad, hanem kell, hogy hirdesse a képek által is a megtestesülésnek a valóságát. És ez a legfontosabb, hogy megértsük, hogy az ikon elsősorban a hitünknek a kifejeződése, az egyház hitének a kifejeződése, és a személyes hitünknek is a kifejeződése. És hadd kanyarodjak vissza megint, vagy hagyj állítsam párhuzamban az egyházi énekléssel. De bizonyára vannak művészek, akik fantasztikusan el tudnak énekelni egy Ave Máriát, vagy egy bizánci himnuszt. Na de az azért íródott meg, hogy a templomban Isten dicsőségére és Isten imádására szóljon, elsősorban neki szóljon, és minket is Isten felé mozdítson meg. Tehát, hogyha valaki hit nélkül technikailag el tudja érni, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog hiányzik egy Ave Máriából, ha valaki olyan énekli, aki számára ez egy ilyen kultúrtörténeti jelenség, de igazából úgy gondolja, hogy az ég üres. Tehát miért festünk, ez a legfontosabb.
Oh,
témáját tekintve az Új Szövetség gyakoribb az ikon ábrázolásban, ugye, mint az Ószövetség. Ritka az Ószövetség, ugye, viszonylag.
Talán csak amiatt gyakrabban ábrázolunk ugye újszövetségi jeleneteket, és hát szenteket, vagy hát elsősorban magát az üdvözítőt, hiszen, mint mondtam, épp a megtestesülés az, ami az apropója az ikonfestésnek, de nagyon fontos előképek vannak az Ószövetségben, és pont az oltár, illetve hát a szenté az, ahol nagyon sok ószövetségi motívum jelenik meg, azok az előképek, amelyek az eukarisztikus áldozatnak az előképeiként foghatók föl, például Ilés próféta, ugyan hol hozza neki a kenyeret, vagy Jákob lajtorjája, tehát nagyon sok ószövetségi jelenet megjelenik a ószövetségi áldozatbemutatások, Ábel, Melkizedek és a többiek. Tehát nincs ott egy olyan éles határ, hogy na, mi ószövetségi, azt nem szabad ábrázolni. Ábrázoljuk a nagy ószövetségi szenteket, profétákat, általában egy külön egységben, egy külön falon megjelennek ők is, de egyértelműen az üdvözítő életére és majd az egyház életére fókuszál, inkább a kereszténység, tehát ezek a témák nyilvánvalóan gyakrabban megjelennek.
A görög-keleti templomokban hatalmas ikonosztáziont csodálhat meg a látogató, ennek is vannak szabályai, a felépítés szabályai, mik a legfontosabb alapszabályok az ikonosztáziumban, ha belépünk egy templomba, akkor mi az, amit észrevehetünk, vagy megfigyelhetünk ezentúl?
Igen, az első jele annak, hogy görög templomban vagyunk, vagy ortodox, vagy görög-katolikus templomban, hogy van egy ikonosztázion, ami persze sokféle lehet, tehát alapvetően két hagyomány alakult ki, a görög és a szláv. A görög általában egy egysoros, egy alacsony ikonosztázion, amely megengedi azt, hogy belássunk a szentélybe, a szentélynek a mennyezeti képeit engedi láttatni. A négy alapkép mindenképpen ott van, ami a három ajtó két-két oldalán helyezkedik el, tehát középen van egy nagyobb ajtó, amit úgy nevezünk, hogy királyi ajtó, ezen vonul be a papság, elsősorban a püspök, amikor a szent liturgiát végezzük. Ennek a két oldalán van egy Krisztus és egy Isten szülő ikon, és két oldalt pedig két kisebb ajtó, amit a diakonusi ajtóknak nevezünk. Ezek pedig, tehát a baloldali, úgyhogy legutolsó, legszélső kép a mi hagyományunkban Szent Miklós, aki hát egy olyan prototípusa a szenteknek, hogy egy olyan kiemelkedő példája a hitünknek, és egy olyan eszménykép, akit minden keresztének érdemes és kell követnie. És a jobb oldalon pedig a diakonusi ajtó mellett a templom címünnepének az ikonja van, a szentnek vagy az ünnepnek az ikonja. Tehát ez a négy ikon, ez biztos, hogy ott van, és e fölött még különböző sorok alakultak ki, apostolok, proféták, 12 nagy ünnepnek a sora, és ebből egészen magas kompozíciók is kialakultak, de ez már a szláv hagyomány, ahol egészen fölépítik a egészen a mennyezetig, tehát nem nagyon engednek belátni a szentélybe, sőt, egy függönyt is be szoktak húzni. Aminek nem az az oka, hogy ott valami olyan titkos dolog történne, amire féltékeny a papság, hanem valójában azt a misztériumot szeretnék hangsúlyozni, ami a szemünk előtt történik, mégsem látható. Tehát ha elbontanánk az ikonosztáziont, és engednénk látni azt, ahogyan a pap elmondja az anaforát, vagy aztán az epiklézist, és kérje a Szent Lelket, hogy szálljon le a kenyerre és a borra, meg a hívekre is, és tegye azt Krisztus testévé és vérévé, akkor sem látnánk, hogy ott pontosan mi történik. Az ikonokon viszont látjuk. Tehát az ikonok amellett, hogy ott eltakarják a szentélyben zajló eseményeket, egyszerre rejtik el, egyszerre hangsúlyozzák a misztériumot, és egyszerre jelenítik meg azt, ami az érzéki, fizikai szemeink számára láthatatlanok.
Fordított perspektíva. Ha valaki megfigyel egy ikont, akkor láthatja, hogy nem a szabályos perspektíva szabályait használja a festő. Mi az oka ennek, és hogyan is működik?
Én, mint említettem, az ikon természetes közege a liturgia. És nagyon jó, hogyha úgy viszonyulunk hozzá otthon is, hogyha van egy kis ikonsarkunk, legyen, mint hogyha ez a templom meghosszabbítása legyen. Tehát ott viselkedjünk is úgy, mintha templomban lennénk, ugyanis az ikonokat nem azért festjük, hogy pusztán, hogy ábrázoljunk, ezeket ne úgy fogjuk föl, mintha fotók lennének, tudósítások lennének, mint a híradó kivonult volna mondjuk egy kánai mennyegzőre, és ott sikerült volna lefilmezni, hogy mi történt, hogy ez akkor történt jó régen, és nekünk semmi közünk hozzá, csak most hál' Istennek a képek alapján vissza tudunk oda nézni, tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy be akar minket emelni, mint a liturgia is be akar minket emelni Istennek az életébe, a Szent Háromság életébe. Ez a legfontosabb. És emiatt ezek az ikonok, még akkor is, hogyha van mögöttük táj, van mögöttük épület, nem akarnak úgy kinézni, mint ahogy a mi világunkban kinéznek, hanem az örökké valóság szempontjából próbálják ábrázolni egyfelől az ott történteket. Tehát látható, hogy egy-egy épület, egy-egy székasztal úgy áll, ahogy nem állhatna valójában. Egyszerre látjuk több oldalát, mert a nézőpont az nem a mi háromdimenziós világunk, hanem az Isten országa. Ez az egyik dolog, a másik pedig, amit említettem, hogy az esemény részesévé akar minket tenni, tehát a tér nem az ábrázolt személy mögött nyílik meg, hanem előtte felém nyílik meg. Ezért a fordított perspektíva hatásával érik azt el, hogy amikor odaállok egy szent elé, és a szemébe nézek az ikonnak a segítségével, akkor azt érzem, hogy egy térben vagyok vele, együtt vagyok vele.
This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone.
In these days of cold reflection, you come to me.
This world could be fair.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Vajda Mihály ikonfestővel beszélgettünk a görögkeleti szakrális festészet történetéről, ikonrombolás koráról, a festés módjáról, dogmatikai alapokról, jelképekről, színekről és ikonosztázionról is. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című mesének 52. részét.
Nem volt, aki ne reszkedett volna ijegységében a soha nem tapasztalt áradat láttán. Hát bár csodálatos volt látni, hogy a parton nem pusztított. Nem öntött ki a víz, még a frissen ásott Csió csatornából sem. Szépen rendben megtartották a gátak, viszont rettenetesen felgyorsult. Tanácstalanul nézett össze a földvársáncain Bogi, Ciprián és Granadír, s a palota mélyén Tramini, Helka és Kamor. Magukban már-már kezdték Siót és Nemerét kárhoztatni, amiért a kiásott folyómederrel így lecsapolták a Balatont. Ám az idő úgy fogyott el, hogy töprengése sem jutott belőle. Még teljesen el sem csitult a víz özöne, amikor sorozatos pukkanások, robbanások, dörelyek hangjarázta meg a tündérpalotát. Ezúttal már abba remegett bele a padló. A palotán belül csak sejteni lehetett, a földvársáncairól viszont látszott is, hogy csak mert Kabak és az ő sárkányteknős csapata mozgásképtelenné vált, nem jelentette azt is, hogy harcképtelenné is lettek. Egyszerre csak hozzákezdtek sorjában tüzes gömböket fújni, amelyeket először a Soktornyukastély ostrománál ismerhetett meg a varázshadtudomány. Az égigérő cserfáról gyűjtött varázslatos harmat nedv félelmetes fegyverré vált a sárkány teknősök kezében. Nem egyszerűen levegővel, hanem tűzzel telítve fújták a buborékokat. Bombaként robbantak, ahová becsapódtak. Irányítani azonban nem volt egyszerű őket. Gyakorlatilag lehetetlen. A sok tűzzel teli buborék arra szállt, amerre a levegő reptette. Annak idején a Soktornyukastély ostromakor különösen kedvező volt a helyzet. Az épület körül kavargó forgószél erejét, a kastélyra összpontosuló tubatölcsér irányát kihasználva nagy hatásfokkal tudták bevetni tűzgömbjeiket. Ezúttal viszont mozgó célpontok ellen próbálkoztak. Ugyanis amit ők ott a tómederből már ekkor is észlelhettek, ellentétben a partról kémlelődő Cipriánnal és Granadírmarsallal, az volt, hogy egy hadoszlop közelít a szárazra került mederben. Előle egy gyaloghintó, mögötte pedig páncélos lovagok, méghozzá peckesen, lóháton. Mivel a menet egyértelműen a tómélyi palota irányába haladt, a sárkányteknősök nem vártak külön a tűzparancsra, azonnal támadtak. Jókora tűzlabdáik pedig kísérteties tűzijátékba kezdtek. Nincs túlzás abban, hogy a Balaton kiürült medre a pokol iszamlósárral töltött, fortyogó üstjeire hasonlított. Ciprián és Granadír marssal annyit láthatott az egészből, hogy a Balaton keleti medencéjében lépten nyomon narancsvörös lángok csaptak fel, és zöldes-fekete fröccsenések terítették be környezetüket, ahogyan a mederbe csapódó bombák szétcsapták a sötét-szürke iszapot. A felrobbanó tűzgömbök fénye pedig eközben megvilágította a célpontokat, s egyben megvilágosította a helyzetet is Ciprián számára. Zemur ideért, állapította meg. Hogyan lehetséges, hogy itt van, tűnődött Boki, hiszen még reggel hátrahagytuk. Minden bizonnyal egész nap haladtak, és kihagyták a mai szakai pihenőt. De ez mindegy is, legyintett, mert a medencében vonuló menet láttán megértette, amit Imótól, Pálzazóktól, Miklóstól, és persze Helkától hallott. No meg amit részben a saját két kezével is megtapasztalt Szalókon a vízfakasztás során. Már látom, egészen más a taktikája, mint eredetileg sejtettem. Arra ment ki ez az egész, hogy lecsapolja a Balatont. Ezért raboltatta el Imót. Erre szolgált a főpróba az Alföld vizeivel és azzal a 9 lyukú hiddal. De így teljesen tehetetlenek vagyunk, kiáltott bosszusan Granadír, és én már nem rejtette véke alá a véleményét Nemere kapitányról sem. Mintha csak egy beépített kém lenne. Elcsalta a katonáimat, hogy az ellenség akadálytalanul bevonulhasson a célba. Nem vitatom, hogy a látszat erre utal, és valóban volt is egy kém közöttünk, méghozzá Mordizár. De az ő ideje már lejárt. Nem erőltette pedig, Siú segítségével, azt gondolom igazából a hasznunkra van. A sokat látott hadvezér, Granadír alaposan meglepődött ezektől a szavaktól, de vérbeli katonaként megtanulta, soha semmilyen körülmények között nem kérdőjelezheti meg a feje balúja meglátásait. Márpedig immár Ciprián a parancsnok, aki egyrészt elmagyarázta, hogy Zemúr mindenképpen lecsapolta volna a Balatont. A kijáradó víz pedig csak azért nem végzett hatalmas pusztítás a partokon, mert immár volt egy folyómeder, ami elvezette. És még ezen kívül is több hasznát láthatjuk. Az egyik, hogy a tezsoldosait például egyelőre biztonságos távolban vannak, köszönhetően az építkezésnek. Nem kell, hogy idő előtt csatába keveredjenek Zemúr gyalogosaival, amikor azok ideérnek földvár az ostromgépekkel. De most nem is ez, hanem az a legfontosabb, hogy ott a Balatonmederben, mutatott előre Ciprián, Kabak és őrserege feltartóztassa azt az alakulatot, amelyik a Tómei palota felé tart. Legalább addig, amíg kimenekül onnan Helkat, Ramini és Kamor, és elindul Pötyike Kovácshoz. A ma sárkányteknősök tüzesgömbös védekezése csak rész sikereket hozott. Jobbára csak kanyargásra késztette az előre vonuló hadat. Kevés sárkánybomba volt csak, amelyik telibe kapta a sereget. Talán ha minden tizedik. Abban persze nem volt köszönet. A páncélos lovagok soraiba jókora foghíjat ütött. Aki telibe talált a robbanás, az menthetetlenül a túlvilágra került. Bértjei és fegyverei szerterepültek, és azok sem jártak sokkal jobban, akik a robbanás közelében meneteltek. Akár gyalog, akár lóháton, az ereje földre döntötte őket. Vértjeik behorpadtak, a páncéllemezek rájuk lapultak, a felfröccsenő iszap és a puha talaj pedig lehetetlenné tette, hogy talpra álljanak. Még az járt nagyobb szerencsével, akit közvetlenül fejbe talált valami elszabadult buzogány vagy pajzs, és mente nagyon csapta, mert az, aki a sisakrostéjon, a vértek illesztékein becsorgó forró és fortyogó iszap áldozata lett, még órákon át szenvedhetett, mire ki lehelte a lelkét. A lovagok nagy többsége azonban sértetlenül haladt előre. Legfeljebb, ha a fülük csengett a becsapódó tűzlabdák robajától, és pár csepp iszap sistergett el a fejük mellett, már hogyha közel volt a becsapódás. A tűzbomba zápor viszont egyre kisebb veszélyt jelentett Zemúr serege számára. A becsapódások száma ugyanis fokozatosan ritkult. Ráadásként a bombáknak nem csak a mennyisége fogyatkozott, hanem a mérete is. Mert Kabak csapatának nem csak az volt a gondja, hogy víz hiány nem tudtak mozogni, és nem is csak az, hogy a szappan buborék módjára lebegő tűzgömbjeik jobbára irányíthatatlanul vesztek kárba, hanem az is, hogy apránként szépen kiürültek a harmatnedves tartályocskák, hiába hitték kifogyhatatlannak. Mert arról nem tudtak, hiszen nem is tudhattak, hogy nem a varázs erejű harmatnedv kifogyhatatlan, hanem csupán az az eredeti sötétzöld palackocska, amit Kamor megbűvölt még hajdanán. Abból ugyanis újra tölthették a készleteiket békeidőben, de az a palack most éppen valahol a tapolcai tavasbarlang mélyén rejtőzött, mert a gazdája, a sárkányteknős fő király Kabak apja, megalomán Dragomir igencsak ragaszkodott hozzá. Így aztán a kezdetben még görög dinnye méretű bombák előbb sárga dinnye nagyságúra zsugorodtak, amik aztán hamarosan alma, végül pedig dióforma kicsi golyókká töpörödtek, majd teljesen elfogytak. Amolyan borsózáporszerű prüszkölés itt-ott még felparázslott, de Kabak tűzbomba fegyvere lassanként kiapadt. Mindazonáltal nem volt haszontalan, hiszen alaposan megtizedelte Zemúr seregét. Talán még a fele is oda lett, de azért még így is maradt elegendő ahhoz, hogy bekerítsék a Tómei palotát.
Elhangzott Nyulász Péter Ciprián című mesének 52. része. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Van nekem egy helikopter. és akárhová is elrepülve. A dédapámé volt a koffere, a háborúban átszállt a tengere. Akár elhiszed, akár ne, ne visszaszállt a koffere, ha akarsz.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anya Szent Egyház 5 parancsolatáról lesz szó. Most a második parancsról, a pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A második rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Itt jön elő elmélkedésünknek, elgondolkodásunknak ebben a részében az Anya Szent Egyház 5 parancsolatának az a vonatkozás, hogy meg kell határozni egy olyan szintet, amit mindenki meg kell, hogy lépjen, amire mindenki legalább erre rá kell, hogy lépjen, de nem azért, hogy így maradjon, így maradjunk, hanem hogy ennél mindig feljebb, magasabbra lépünk, mert ha nem, akkor nem jutunk a földről a mennybe, hanem jobbik esetben a földön maradunk, vagy még lejjebb kerülünk lelki értelemben. Tehát Azért, hogy mindnyájan egyesüljünk valamilyen bűnbánattartásban, amikor Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk, különösen ugye a pénteki napra gondoljunk, amikor az Úr Jézus meghalt értünk a kereszten, böjt és bűnbánati napok vannak előírva. Ezt a kódex, vagyis a katolikus egyház törvénykönyve, a római katolikus egyházunk törvénykönyve, a Codex Iuris Canonici, rövidítve CIC, tartalmazza az 1249. kánon. Böjt és bűnbánati napok vannak előírva. Ilyen hamvazó szerda és nagypéntek, amikor szigorú böjtöt, háromszori étkezés, azaz hústilalmat és böjtöt kell tartani. Ez az 1251. kánonban is olvasható. A hústilalom kötelezi azokat, figyeljünk, akik 14. életévüket betöltötték, a böjt pedig az összes nagykorúakat a betöltött 18. évtől kötelezi 60. életévük megkezdéséig. A nagyböjti péntekeken csupán, idézőjelbe téve, a hús tilalom kötelező. Hozzáteszük azonban, hogy a nagyböjti péntekeken, meg minden pénteken, meg mindig, amikor fontosnak tartjuk a lelki fejlődésünk, a Krisztushoz való egyre nagyobb mérvű hasonlóságunk okán, megtalálhatjuk azt a lemondási formát, azt az önmegtagadást, ami által magunkat egyre inkább megtagadjuk, ami egónkat, ami önző énünket, és az érzelmeinkben, az értelmünkben, az akaratunkban mindinkább egyé válunk Jézussal. A Szentlélekben az Atya Isten dicsőségére. Tehát például valaki vegetáriánus, nem eszik húst. Ugyanakkor szereti az édességeket, süteményt, csokoládét, stb. Akkor arról mond le, vagy nagyon szereti a tévézést, nagyon szeret számítógépezni, nagyon sok időt eltölt az okostelefonnal, hát akkor mérsékeljük ezeknek az idejét is, ez az elvett időt, ami szórakozásunkból, ami kényelmünkből adjuk oda Istennek, szívből, jósággal, visszavonhatatlanul. Katolikus ember ne azt mondja, akár gyermek, akár fiatal, akár felnőtt, ha megkérdezik tőle, mit jelent az, hogy bőjt, nem eszünk húst, elfogadhatatlan, alpári, primitív megnyilvánulás. Nem. A böjtölés azt jelenti, és az önmegtagadás, hogy Istenért, Isten központúan, Jézusért, Jézus központúan érzünk, gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk. A böjt azt jelenti, hogy azért mondunk le bizonyos dolgokról, és az nem feltétlenül a hús. Bizonyos esetekben, hát van, akiknek húst kell enni, mert olyan betegségben szenvednek. Hát meghalnának, hogyha nem mennének esetleg egy nap folyamán húst. Hát akkor másról kell lemondani. Olyan dologról, ami nekünk örömet szerez, ami kényelmes, ami akár elvonja Istenről a figyelmünket, no hát ezek ellen kell tenni. Ezekből kell elvenni, Istenért és az ő tetszését keresve. A böjt nem cél, hanem eszköz. És hagyjuk abba, felejtsük el, hogy pusztán annyi, hogy nem eszünk húst. Felejtsük el. Lemondásokat, áldozatot jelent, áldozat, mint hogy Jézus feláldozta magát értem, hordozta a keresztet, ostorcsapásokat, szidalmakat, a legordenáribb hangnemet, megalázásokat, köpéseket, leköpéseket, szidalmazásokat, fejbe ütlegeléseket vállalt, érted, hogy te jobb legyél, hogy te tudjál nemet mondani az élvezeteidre, a rossz, romboló, téged lealacsonyító hajlamokra. Gondolj erre, testvérem, is, növekedjél, növekedjél, nekünk mindnyájunknak növekedni kell, a lelkünket építeni. Most az év többi péntekén, tehát a nagybőti péntekeken kívül, amikből van azért bőven, vagy a hústól való tartózkodással, vagy az irgalmas szeretet, vagy máshol való lemondással, amit most bőven taglaltam az imént, vagy az irgalmas szeretet gyakorlásával, vagy több imádságnak az elmondásával, tehát jámbor áhítat valamely nagyobb fokú gyakorlásával tarthatjuk meg a bűnbánati napot. Mert a nagybőjt péntekeint kívüli napok azok nem bőjti napok, hanem bűnbánati napok. Mit jelent ez? Bánom a bűneimet, Jézusra gondolok, aki szenvedett és meghalt értem, és én is valamit tudatosan teszek érte, és az embertársaimért. És erről soha ne feledkezzem el. Tehát meg kell tartani a bűnbánati napokat is, és természetesen a bőti napokat még fokozatabban, még nagyobb odaadással, önátadással, Isten országát építve az emberek iránti jóságból és Isten dicsőségére. A pénteki bűnbánati nap alól egyébként ez még fontos, felmentést adhat a lelki pásztor, őként a plébános, illetve a szerzetesi előjáró.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,